A KSH legutóbbi adatai szerint Magyarországon összesen 10 000 súlyosan halmozottan fogyatékos ember él. Speciális életmódjuk miatt társadalmi érintkezéseik száma csekély, alig tudunk róluk valamit. Ma a köznevelési rendszeren kívüli, felnőttkorú családban élő, súlyosan halmozottan fogyatékos emberekről beszélgetünk, akik számára a nappali ellátás nélkülözhetetlen. Emellett nincs kialakítva számukra elegendő támogatott lakhatás Magyarországon. Kik foglalkoznak ezekkel a fiatalokkal, felnőttekkel, akiknek fokozott támogatási szükségletük van, akik jószerével képtelenek önállóan étkezni, akiknek segíteni kell még a szobatisztaságot illetően is. Milyen értéke van a fejlesztő munkának? Mégis milyen jövője lehet egy ilyen állapotú embernek, ha a szülőkre már nem támaszkodhat? Erről lesz szó a Hálózat Podcast 10. epizódjában. Az első helyszínünk Újpalota központjában, a 10 emeletes lakótelepövezetben egy kis földszintes egykori óvoda épülete. A 15. kerületi Göncárpád Szociális Intézmény egyik egységében vagyunk, ahol súlyosan halmozottan fogyatékos fiatalok nappali ellátását végzik a fejlesztő gondozó központ szakemberei. A napi rutin szerint most ebédidőben vagyunk, ki hol tart éppen képességei szerint. Az egységvezető Németné Varga Viktória, akivel a következő percekben beszélgetünk. Nézzünk körbe picit, halljuk, hogy most mi napközben vagyunk, talán ebéd után.
Igen, most még zajlik az ebéd, és az ebéd utáni mindennapos tevékenységek közül a szobatisztaság és a toalettréninget csináljuk ilyenkor. Ugye nálunk szinte mindenki inkontinens, dupla inkontinens, teljes támogatást igényelnek. 36 fiatalhoz 26 státuszunk van, minden dolgozom szakdolgozó, úgy a gondozók is, mint a terápiás munkatársak. Tulajdonképpen a nap folyamán nincsen éles különbség a tevékenységek mentén a terápiás munkatársak és a gondozók munkája között. Kvázi szinte mindig mindenki mindent csinál. Hogyha bemennénk a csoportba, nem tudnád megmondani, hogy ki az, aki a csoportot vezeti, és ki az, aki a segítő, mert ezt a munkát csak team munkában, csapatban lehet csinálni. 6 kisebb csoportban dolgozunk. Azért bontottuk kisebb csoportokba, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy ne legyenek egész nap nagy tömeg. Azért nekik is kell nyugalom, rengeteg inger éri őket, és ugye nekik az ingerfeldolgozó képességük nem olyan, mint a normál populációnak, úgyhogy ez a kis csoportos összeállítás, ez nekünk nagyon bevált.
Talán jobb is, hogyha nem megyünk be a terembe?
De nyugodtan be tudunk menni, mert ilyenkor nagy az összevisszaság, hiszen mindenki jön ki vécére, fogat mosni, pelenkacsere, bekukkant.
Kés csók, jó napot, sziasztok!
Na például itt most teljesen jó lehet látni, ügyes vagy, drága! Ügyes vagy, hogy ilyeneknek tudunk örülni, hogy a Vivi nagyon ügyesen ivott egyedül. Gratulálok. Ügyi van. De ez két ember kell. Egyik fogja a
hogy
kapaszkodó, a hogy ő, de ő maga ivott. Hát ez mekkora teljesítmény, ugye.
Ahogy nincsen fogása a kezének, hogy
igen, egy szép és atetotikus, ugye nem tudja lekontrollálni ezt a túlmozgásait. Nagyon neki célzott, nehéz célzottan fogni vagy mozogni.
Ez a leány mennyire van tisztában azzal, amit... Teljesen?
Intellektuálisan nem annyira sérült.
És a fiatalember, aki
Geribá, ő 25 éves fiatalember, ő ügyesen eszik önállóan, csak neki nagyon sok időre van szüksége. Igaz, Gergő? Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a saját magukhoz képest azt a szintet, amit ők képesek önállóan végül, azt mi elvárjuk tőlük. Tehát én nálunk az a nagyon fontos, hogy a túlgondozást elkerüljük. Tudom, hogy olybá tűnhetne, hogy mindent nekünk kell körülöttük megcsinálni, mert annyira, de nagyon sok mindent képesek. És nem mindegy, hogy például amit itt megtanul, hogy tudja majd továbbvinni a szakosított bentlakásos intézményekbe. Nagyon nem mindegy lesz az, hogy ő fog-e tudni jelezni, hogy szomjas vagyok, vagy nem.
És ezt itt tanulja meg?
Hát megpróbáljuk itt megtanítani, illetve szinten tartani, megőrizni ezeket a... Van, akinél sikerül sok mindent, mert hát az is előfordul persze, hogy elvesznek ezek a készségek. Ja, bocsi!
Csövi!
Sziasztok! Ide jöttök?
Szia!
Erre
menjünk. Ilyenkor ebéd után ugye
vagyunk. Ez a bárány felnő csoport.
Igen, úgy van, hogy 3 kisebb csoport van ezen az oldalon, de ebédnél ugye már ezeket ki kell, hogy nyissuk, hiszen minden csoportot külön viszünk a vécére. Egyszer egy csinos megy. Jaj, köszönti, Tomikám, édes vagy.
Sziasztok!
És akkor jó étvágyat, nem akarok messzire tőled, de látod, hogy az egyéni igények mentén, ugye Kriszti kanállal tud inni. vagy a fufuka így eszi, hogy mindenhol is eszi. Terápiás szobáink, helyiségeink vannak. Az fenntartó önkormányzat rendkívül módon támogatja nem csak ezt az intézményt, hanem a fogyatékosok nappali intézményét, hanem az összes szociális intézményt. Például itt mellettünk kifejezetten van egy integrált játszótér, amin olyan játékok vannak, amit a mi fiataljaink is tudnak használni. Kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó. És ez például kifejezetten az élet ide mellénk telepítve, mert ugye amúgy velük elmenni bárhova, az iszonyatos emberigényt, vagy gondozóigényt támaszt, hiszen ha 5 kerekesszékkel kelünk útra, ahhoz 5 gondozót kell.
Meg azt néztem, hogy gyakorlatilag akikkel mi találkoztunk, egy-két kivétellel mindenki kerekesszék.
Igen, a 36 ellátottból 32-en kerekesszékesek. Ez nem így volt régebben. Hát a kor előre haladtával ugye egyre inkább.
Mik azok a súlyos, halmozottan sérült jegyek egész pontosan?
Az idejáró fiatalok szinte 90%-a súlyos fokban mozgássérült, és intellektuálisan is súlyos fokú sérültség áll fent náluk. Ehhez társulnak még érzékszerű fogyatékosságok, lásd, látássérülés, hallássérülés. Van, akinél most már, ahogy telnek az évek, megjelennek a pszichiátriai kórképek, illetve olyan kórképnek a tünetei, amiről igazából mi sem tudjuk, hogy ezek pszichiátriai betegségek vagy a fogyatékosságuk kapcsán jelentkeznek, de ezzel a mindennapokban dolga van a szakembereknek, meg a családnak is. A dolgozóimról még annyit, hogy forgórendszerben dolgoznak, egy évig vagy fél évig dolgozik egy társaság együtt. Ez azért is van, mert hogy ezzel is védjük a dolgozóink mentális és fizikai állapotát, hiszen minden csoportban más fizikai nehézségekkel küzdenek a fiatalok, másfajta megsegítés kell, és ahhoz, hogy a dolgozók területen maradjanak, nagyon fontos az ő mentális és fizikai megsegítésük is, a kiégés ellen is, meg hát ne az legyen, hogy állandóan táppénzen van valaki, mert fáj a könyöke, vagy a dereka, vagy a térde, vagy
nem tudom.
Igen. Van olyan fiatal, akit 2-3-an is kell emelni, van akit nem kell 3 főnek, de az az egyik alapszabály, hogy nincs olyan fiatalunk, akit ne 2 ember emelne a tisztazási folyamatok kapcsán. A fiataljaink idősödnek, azt kell még nagyon látni, vagy tudni, hogy ez extra terhet ró a gondozó személyzetre. Most ez legyen az otthoni elsődleges gondozók, vagy akár mi, mint professzionális gondozók, mert hogy a fiatalok a már megszerzett képességeiket sajnos elvesztik. Nálunk már nem fejlesztésről beszélünk, hanem szinten tartásról, illetve életminőségjavító programokat próbálunk szervezni ezeknek a fiataloknak. Napirend mentén minden csoportnak van heti rendje, óra rendje. Ők nem tudnak az ingerekhez oda menni. Nekünk kell idehozni őket. Ezért szervezünk nekik például most egy 4 alkalmas házhoz jön a kultúra sorozatunk fut, amikor ide jönnek a művészek, és itt adnak elő a fiataloknak, hiszen ők nem biztos, hogy eljutnak egy színházba, egy báb előadás, egy koncertre. Az otthoni gondozó közegünk meg azért hatalmas tár, hiszen az otthon gondozó édesanyák, vagy akár édesapák, vagy házaspárok, ők is öregszenek. Egyre inkább ők is támogatásra szorulnának, de ezt a támogatást nem igazán tudják igénybe venni. Most sima orvosi kezelésről beszélek akár. Nem tudnak befeküdni kórházba, mert nincs hová tenni a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermeküket, még akár arra 2 vagy 3 napra sem. A várólista, ami nálunk is jelen van, az mutatja, hogy mekkora kapacitás hiánya van ennek az alapszolgáltatásnak, holott az alapszolgáltatásnak az egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy otthon közeli segítséget nyújtson a rászoruló embereknek. Most nem csak a fogyatékosokról beszélek, hanem általában, de ezt a funkcióját azok a fiatalok élvezhetik, vagy azok a családok, akiknek a fiatalja ide jár, de rengeteg olyan fiatal van, aki kikerülve a köznevelés rendszeréből már nem jut ilyen szolgáltatáshoz, pont a kapacitás hiány okán. Ezek a családok duplán terhelődnek, tehát nekik egész nap ezt a feladatot kell csinálni.
hogy is kerül be ide valaki? Mi az a jogcím, mi az az állapot, mi az a státusz, ami miatt valakinek jut ide hely, ugye a hosszas várólistát is ideértve?
A mi intézményünkben súlyosan halmozottan fogyatékos fiatalokat, illetve gyermekeket vehetünk föl 6 éves kortól. Ezt a súlyos halmozottságot, ezt szakértői papírral kell igazolni, erre többféle lehetőség is van. Egyetlen kitétel, amikor nem tudunk valakit fölvenni, illetve 2 ilyen van, az egyik, hogyha annyira magas szakápolási, orvosi vagy egészségügyi ápolásra van szükségre, amit itt nem lehet biztosítani, vagy ha olyan viselkedés, veszélyeztető magatartásformát hoz magával, ami nem illeszthető a közösségbe. Ezek a fiatalok, akik nálunk vannak, vagy ide járnak, ők mind családban élnek. Vagy a családból jöttek közvetlenül, vagy a köznevelés rendszeréből. Ugye ez a mi intézményünk 32 éves intézmény, már akkor létrejött, amikor még ezeket a fiatalokat képezhetetlennek.
Tartották.
Tartották, vagy titulálták. Ez is jelzi, hogy itt mennyire odafigyelt az alapító anno arra, hogy számba vette ezeket a fiatalokat is, tehát, hogy ők másképp gondolkodtak, ők igenis azt gondolták, hogy velük foglalkozni kell, foglalkozni lehet, és megilletik azok a jogok őket, a bármelyik más gyermeket. Így kerül be valaki az intézménybe. 36 férőhelyen mindig 36 fő van, az intézmény országos hatókörű, vagy hatáskörű, bárhonnan is fölvehetnénk fiatalokat, de elsősorban nyilván a 15. kerület a célkerület, hiszen a kerületi önkormányzat tartja fent az intézményt. A fiataljaink több mint fele kerületi lakos, nagyon sok család azért költözik ide már, hogy meglegyen az illetékessége, hiszen a Budapesten nagyon kevés intézmény fogad nappali ellátók közül súlyosan halmozottan fogyatékosokat. A budai oldalon is van egy, mi a pesti oldalon vagyunk, vannak civil szervezetek is, akik felvállalják ezt a feladatot, de én úgy tudom, hogy mindenhol várólista van. Hosszú éveket kell várni arra, hogy nem csak a nappali ellátásba, a szakosított intézménybe még hosszabb. Nálunk addig tud maradni egy fiatal, amíg a család képes arra, hogy behozza az intézménybe és hazavigye a fiatalt. Ez azért nagyon fontos, mert ezek a fiatalok, hogyha megszakad nekik a közösséghez való kapcsolódásuk, vagy a közösségi létük, mint szocializációs közeg, ők már utána pár év kihagyás után is akár nagyon nehezen tudnak visszailleszkedni, ugye az utána később kihívás lesz az intézménynek. Meg hát a családoknak is egy irtózatos, hatalmas feladat, hogy az addig mondjuk az a szülő, aki el tudott menni dolgozni, most már nem tud elmenni dolgozni, ugye ez egzisztenciálisan is nagyon megviseli a családokat, meg hát mentálisan is. Nagyon sok az idő szülünk, hiszen a fiatalok közül sokan vannak, akik 40 év fölöttiek, vagy közel 40 évesek, ugye az ő szüleik már a 80 körül vannak. Itt ugye megint csak problémás lehet az, hogy egy idősebb ember már nem kapja meg a jogosítványt, a fiatalok nagy többsége személyautóval szállítható, tömegközlekedést nagyon kevesen tudják igénybe venni, támogató szolgáltatást szintén, mivel hogy a támogató szolgáltatás is, mint alapellátási szolgáltatás itt a szociális területen, kapacitás hiánnyal küszködik. Nem csak ezek a szolgáltatások, az összes alapszolgáltatás kapacitás hiányos, tehát nagyon nehéz őket elérni, vagy utolérni, vagy úgy szolgáltatást igényelni tőlük, hogy ez tényleges segítség legyen az adott családnak.
Te is már hosszú évek óta itt dolgozol, biztos volt olyan ellátott, akitől már el kellett búcsúzni, vagy azért, mert a szüleik hazavitték, vagy másokból esetleg. Van ebből egy pozitív kiszállási mód, vagy a pozitívról nem lehet itt ábrándozni?
Hát pozitív kiszállási mód, én nem igazán tudok ilyenről beszámolni. Azért vannak ilyen esetek, amikor a család mondjuk tudatosan készül arra, hogy leváljon róla a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermeke, és ez hosszú évek alatt előkészíti, szakosított intézménybe jelentkezik, csak hogy itt most megint csak az a kérdés, hogy ez a szakosított intézmény az tud-e olyan szolgáltatást nyújtani, ami a szülő számára egy megnyugvást jelent a gyerek jövőjét illetően, vagy jövőkép tervezése szempontjából. Itt nem is az a kérdés, hogy hova adják be, vagy hogy beadják. Persze sokan beadják a várólistákra a szakosított intézményekbe, de általában a szülők nincsenek megelégedve azokkal a lehetőségekkel és szolgáltatási minőséggel, amit ezek a szakosított intézmények tudnak nyújtani a gyermekeik számára. Úgyhogy itt ez a nagy probléma. Ezek a fiatalok, van köztük, aki hamarabb elhalálozik, mint a normál populáció. Ezzel úgy a családnak, mint nekünk is mindig kell foglalkoznunk, és ez mindig minket is megérint, hiszen a napjuk nagy részét itt töltik nálunk. Szinte egyek vagyunk a családdal. Nagyon sok családnak ez az egy szociális közege van, vagy kapcsolódása van. Ezért is működtetünk az intézményben szülőcsoportot már 10 éve. Egyre nyitottabbak a szülők, egyre több szülő jön. Ez egy védőháló is számukra, egy kikapcsolódási lehetőség számukra, egy érdekvédelmi, egy információs rendszer is számukra, tehát nagyon sok minden ez a szülőklub a családok számára, amit az az alapítvány részben szervez, amelyik alapítványnak a tagjai az idejáró fiatalok szüleiből alakultak.
Igen, mert nézzük csak meg, tehát ha van egy szülő, akinek van egy ilyen halmozottan súlyos sérült gyermeke, a mindennapokban mi nem tudunk ezekről a szülőkről. Vagy azért, mert azért nincsenek olyan nagyon sokan, vagy azért, mert senkinek nincs a homlokára írva, hogy milyen státuszban van a gyermeke. De azt gondolom, hogy ezek a szülők viszont egymásra találnak, össze tudnak kapaszkodni a gondjaik megosztásával, talán a megoldásokat is tudnak egymásnak javasolni, vagy egyfajta pszichés lelki partnerség.
Ez teljesen így van, ahogy mondod. Annyit tennék hozzá, hogy az utóbbi években gombamód szaporodtak el azok az alulról jövő, főleg édesanyák által szerveződött, vagy érintett családok, szülők által szerveződött egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, amiknek pont ez a célja, hogy úgy segítse meg ezeket az otthonápoló szülőket, hogy az mentálisan tudják, meg fizikailag is tovább tudják vinni ezt a feladatot, minél később kelljen a gyermekük őket a családból kiszakítani, minél tovább tudjanak ezek a fiatalok a családjukban maradni. Részben olyan programokat szerveznek, ami a pszichés, mentális jólétet szolgálják, részben olyan programokat, ami fizikai kikapcsolódást is jelent számukra. Ezek mind olyan programok, vagy hogy mondjam, olyan tevékenységek, amik azt kívánják hangsúlyozni, hogy egyszerűen életszükséglet ezeknek a családoknak az, hogy kapjanak egy kis én időt, egy kis saját időt, egy kis olyan időt, amit nem a gyermekükkel élnek meg, hanem megélnek a testvérrel, a barátokkal, vagy akár önállóan egyedül, mert ezeknek a családoknak ebből van a legkevesebb. Ez jelenteni a családok számára a legnagyobb segítséget. A mi családjaink kvázi szerencsések, hiszen igénybe tudják venni a napközben ezt a szolgáltatást, de rengeteg olyan család van, aki kiesik ebből a körből.
Jó, de hát ez is az, hogy elmegy dolgozni, előtte behozza a gyermekét, munka után meg hazaviszi, tehát az én időből semmi nincs.
Ilyen szempontból az én időből semmi nincs, hiszen délután is fogyatékos marad a gyermek, meg hétvégén is fogyatékos az a gyermek, aki tápol vagy gondoz, mondjuk már 40 éve vagy 45 éve, tehát az én időből nem, viszont el tud menni dolgozni, mert azok a szülők, akik viszont még ezt sem tudják igénybe venni, ők dolgozni sem fognak tudni elmenni. És hogyha el tud menni egy munkahelyre, ott más emberekkel találkozik, stb., tehát már az is egy kicsit kvázi könnyíthet rajta. De igazából ebbe teljesen igazad van, hogy nem, ők semmilyen én időhöz nem jutnak hozzá. És ma azért mondom, hogy ezeknek a civil kezdeményezéseknek mind itt van a gyökere, és mint nálunk is a szülőklub ebbe tud rengeteget segíteni. Itt olyan programok is szerveznek a szülők, amik kifejezetten arra az időre koncentráltak, amikor benn vannak az intézményünkben a gyermekeik, és akkor el tudnak menni, mondjuk most voltak a Renoir kiállításon, de amúgy voltak már a gyógyfürdőtől, a masszázson keresztül, cukrászdán át, kiránduláson, tehát nagyon sok rétű a tevékenység, de ugye ezeket is nem akkor tudják megtenni, amikor ők akarják, hanem amikor a lehetőség, kvázi a gyermekük itt van az intézményben.
Beszéltél már egy pillanatra a munkatársakról, hogy milyen forgórendszerben vannak, meg hogy milyen kiégési kockázatot rejt ez a rejt, tartalmaz ez a munka. Hogy álltok munkatársakkal? Kell-e utánpótlás?
Utánpótlás mindig kell, és most jelen pillanatban nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, egy álláshelyünk nincs feltöltve, ez már régen volt így, évek óta küzdünk azzal, hogy feltöltsük az álláshelyinket. Általában azok a kollégák, akik idejönnek dolgozni, és 4 hónapnál tovább, tehát itt is maradnak, azok sokáig maradnak itt. Nem egy nyugdíjas munkahely, kevesen mennek tőlünk nyugdíjba, ha bár előfordul, mert hogy azért 60-60x éves korukra ezek a gondozó, professzionális gondozók iszonyatosan elfáradnak. Ez az egyik dolog, úgy mentálisan, mint fizikailag, tehát lehet, hogy szeretne ő még itt dolgozni, de már nem tud mondjuk emelni, vagy nem képes ellátni azokat a feladatokat. Az nem csak azért rossz, mert számára rossz, hogy egy rossz visszajelzést kap, hanem azért is, mert rendkívül balesetveszélyes. A fiatalokra nézve. Nagyon sok a kollégám eljár más helyre, mellékállásba, ide-oda munkát vállalni, mert hogy anyagilag ez a terület, vagy ez a szakma rendkívüli módon nincs megfizetve, de azt gondolom, hogy aki itt marad, az a szívvel, lélekkel csinálja, és tudatosan formáljuk azt is, hogy ahogy a dolgozók meg legyenek segítve képzésekkel, olyan mentálhigiénés és rekreációs programokkal, amik pihenést nyújthatnak számukra. A forgórendszer is azért van, hogy ne egy csoportban legyenek folyamatosan a dolgozók, hiszen itt a fiatalok nem úgy vannak, mint a suliba vagy az oviba, hogy ballagás van és jön a következő, hanem itt azért már van, aki 30 éve ide jár, meg 25, meg sok-sok éve. Minden évben például rendezünk eszközkészítő versenyt, és akkor minden csoport csinál egy saját eszközt, amit bemutat, továbbad, módszertanilag.
Mint például, mik ezek az eszközök?
Homoktábla, világító homoktábla, világító kulacsok, amiben mindenféle fluoreszkáló anyagok vannak. Mindegyik olyan eszköz, amit itt a csoportok tudnak egymásnak továbbadni, és akkor felhasználni. Ez is ilyen projekt munkába történik, ez is felvillanyozza itt a közösséget, összefognak, kitalálják, mégse a monoton mindennapokat élik meg. Azért nagyon jók ezek a szakmai programok is, hogy kb. Még a hangyák világnapját is megünnepeljük, mert hogy ez is ad változatosságot, és nem csak a fiataloknak, hanem a dolgozóknak. És ez rendkívül fontos szerintem. Projektrendszerben dolgozunk, mindenki csatlakozhat bármelyik projekthez, ami fut a házban, rengeteg dolgot csinálunk, és akkor abba ki tudnak teljesíteni a dolgozók. Nagyon fontos tudni a dolgozóknak, meg a vezetőknek is, vagy a vezetőnek is, hogy mik azok az egyénnek, vagy a dolgozónak a erősségei, illetve mik a gyengeségei. Ezek is nagyon, ez a tudás nagyon hozzá tud ahhoz járulni, hogy az ember meg tudja tartani a kollégáját.
Hogy ismeri a motivációi irányát. Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy egységvezetőként, vezetőként miben tudsz töltekezni, mitől? Mi az, ami inspirál, ami ha reggel fölébredsz, és úgy érzed, hogy hát ma talán egy kicsit kevesebb erőm és kedvem van bejönni, és mégis tovább folytatod a munkát?
Hát engem személy szerint az motivál részben a szakmai kihívás, hogy mindig hoznak valami újat, valami új szükségletet, aminek meg kell felelnünk. Ahhoz, hogy partneri viszonyban tudjuk az ő jogaikat is érvényesíteni, meg az ő önrendelkezéshez való hozzájutásukat, vagy hozzásegítésüket, és meg még rengeteg ötlet van még itt, ami még nem fejeződött be, amit még ki lehetne használni, és ez mind olyan, ami az ő érdekükben, az ő életminőségjavításuk érdekében van. És igen, van, amikor én is fáradt vagyok, de ezek a fiatalok annyival, meg a kollégák is, meg az itteni hangulata, hogy most ugye körbe mentünk, hogy annyira sokat tudnak adni, hogy nem mondom azt, hogy minden nap kacagás, meg öröm, meg nevetés, de hogy el tudják terelni a figyelmet a rossz dolgokról. Itt mindenki mindenkire odafigyel, akkor is, ha rossz kedve van, meg akkor is, ha jó kedve van. Tehát itt ragadnak egymásra a dolgok, és én 96-ba jöttem ide óraadóként, én azóta dolgozom itt, úgyhogy nem tudom, nekem ez az életemnek a szerves része, az, hogy velük vagyok, vagy itt vagyok, meg együtt vagyunk.
Hogyan oldható meg a fokozott támogatási szükségletű emberek ellátása Budapesten? Erről beszélgettünk a 15. kerületi Göncz Árpád Szociális Intézmény Fejlesztő Gondozóközpont egységvezetőjével, Németné Varga Viktóriával, a Hálózat Podcast sorozatának 10. epizódjában.